Jó, ennek a játéknak felvétel kedvéért az előbb a 21-eztünk, vagyis blackjack-eztünk, ami a francia kártyás verziója ennek a játéknak. Mi a kulcskérdés ebbe a játékba? A hit, igen, oké. Okay. Hitet kellett nyomni, igen. Hitben járunk, vagy hitben húzunk, nem zélátásban, igen, azt csalásnak hívják a valószínűség. Mikor állsz meg? De hogy? Kockáztatás. Ezt a szót kerestem. Kockáztatás. Köszönöm szépen. Az önként jelentkezőnknek. Mert ugye mindig ott van az, hogy húzzak még. Ugye van ez egyik korábbi munkahelyen a főnököm mindig ezt mondta a főnökségnek, hogy kedves főnökség, mindig 19-re lapot húzunk. Úgy csináljuk, amit csinálunk. Mindig 19. Ugye a magyar mondás is van ebből, a 21-es játékból 19-re lapot húzni, amikor minimális esélye van annak, hogy be fog jönni, de az ember mégis bevállalja, nagyon nagy kockázatot vállal. Van, hogy bejön, de inkább jellemző, hogy nem jön be, mint ahogy láttuk is. Természetesen a Horizont nem kíván semmilyen szerencsejátékot népszerűsíteni, mert különösen a pénzügyekkel felelősen kell bánni, stb. Stb. De most mégis volt itt egy játék, és köszönöm. A kockázat az a téma, ami így elém jött, amikor imádkoztam, hogy mégis miről legyen most szó, mert miért? Mert a kockázat a hitnek az egy aspektusa. És egyébként nem esett le, amikor néztem, hogy hit gombot, de tök jó. Tehát, hogy a kockázat az a hitnek egy eleme. Mégis mi az mi az, ami kockázat, vagy ami kockázatos? Tudtok nekem mondani példákat az életetekből? Érdekelne, a gyerekek is mondjanak, meg felnőttek is. Kockázatos az én életünkben. Oké, egy picit konkrétabban próbáljunk. Oké. Na, de mégis. Új dologba kezdeni? Oké. Igen. Köszönöm. Tehát pénzügyi befektetés, amit az ember nem gondolt át. Gyerekvállalás. Köszönöm. Rádobni a 3 pontos, hogyha az a nyelsz, viszont 2 ponttal csak egyenlítesz. Tök jó, köszönöm. Tök jó példák. Egyéb példa? Autópályán előzni esélyben. Abszolút. Nagyon jó példa. Autópályán esőben előzni, vagy általában közlekedésben az ember kockáztat. Mit tudom én, mondjuk van ez a relatív gyors hajtás, mikor igazából nem látok annyira előre, de nem lassítok le mégsem. Igen. Fölugrani a buszra, amikor záródik az ajtó. Nagyon jó. Tök jó példákat mondtok. Így van. Néhány gondolattal, tehát azzal a gondolattal kezdeném, hogy a kockázat az életnek a része. Nem tudom, nem a Bibliából idézem valaki, de van egy mondás, hogy annyira megvan bennem, hogy az életben két dolog biztos, a halál és az adók. Hogy az ember nem kockáztat semmit, ez a kettő, ez meg fog történni. Tehát a kockázat az életnek a része, de az emberek nem szeretik. Nem szeretik a kockázatot alapvetően. Mint ahogy az emberek nem szeretik a változást sem, mert valamiért az emberekben ott van, hogy félnek az ismeretlentől. Kétszer is, hát többször is előfordul, de most a mostani meg az előző munkahelyemen is emlékszem, hogy amikor először utaztam külföldre, mentem a kinti irodát meglátogatni, fogalmam sem volt, hogy mire számít, csak fogalmam sem volt, kikkel fog találkozni, jó lesz, rossz lesz, csúnya lesz, szép lesz, semmiről nem volt fogalmam, és olyan furi érzés, amikor így utazom külföldre, és nem tudom, tehát megyek valahova, tudom, van egy címem, de hogy mi fog engem ott várni, nem tudom, olyan furi érzés, mert ismeretlen. Persze az ember együtt él, tehát az életnek része a kockázat, része ez a bizonytalanság, de nem egy jó érzés. Tehát az emberi természetnek a része az, hogy nem szeretjük a kockázatot, nem szeretjük a változást, nem szeretjük az ismeretlent. Az is azt hiszem egy élettapasztalat, amivel együtt tudtok érteni, hogy viszont kockázat nélkül semmit nem érünk el. Tehát, hogyha nem merünk kockázatot vállalni, akkor semmit nem érünk el az életben. Egy történetet osztanék meg, ahol most lakunk, ház, 17-ben vettük, és ugye kétféleképpen lehet ingatlant vásárolni, legalábbis, tehát ha az ember lakik valahol és szeretne egy nagyobb helyre menni, akkor ugye alapvetően két irány van, biztos van még sokféle egyéb, de vagy az van, hogy először eladom amiben most lakom, és akkor még van, mit tudom én, 3 hónapom, hogy találjak valami jó helyet. Ez biztonsági játék olyan szempontból, hogy ha eladtam, hol van írva a szerződés, akkor biztos az én pénzem, és akkor elmehetek gyorsan találni valamit. Ennek az a hátránya, hogy kisebb a kockázata, viszont nem biztos, hogy az ideális lakást, házat találom meg. Mert akkor viszont mennem kell. Ha csak nem azt mondom, jó, akkor még albérletbe megyek, de akkor meg elkezdem veszíteni a pénzem. Tehát annak az, hogy nem annyira ideális. Mi úgy döntöttünk, hogy a másikat csináljuk, tehát kinéztünk egy házat, és kezet fogtunk rá, alá is írtunk, hogy akkor mi ezt megvesszük, úgyhogy elkezdtük mellette árulni a lakásunkat, és fogalmunk sem volt, hogy mikor fogják megvenni. És nekem ez egy nagyon tanulságos szituáció volt, mert így oda mentem, és akkor így, igen, kik fogok fizetni ennyi pénzt, úgyhogy nem tudom, miből fogom kifizetni, nem biztos, hogy meg lesz, amiből ki tudom fizetni. De azt mondtam, hogy ez egy olyan lehetőség, amit nem akarok kihagyni. És bevállaltam a kockázatot. És volt is némi izgalom utána egyébként, mert a bevők jöttek, mentek. Volt olyan, hogy ó, megvesszük, aztán utána telefonra nem válaszol, SMS-re nem válaszol, e-mailre nem válaszol. Aztán kiderül, hogy a, mit tudom én, ilyen fiatal pároskán anyuka, apuka megfúrta a vételt. Akkor volt a bankhitel is. Személyes konklúzióm, egy bankhitel akkor biztos, hogyha a bankszámládon van, tehát amíg nincs ott, addig még bármi történhet. Úgyhogy voltak izgalmas napok, hetek, hónapok abban az időszakban, de 17-ben ezt a házat megvettük, eladtuk a lakásunkat, és lakunk ott, ahol. És most így visszanézve azt mondom, hogy egy nagyon jó döntés volt, de kockázatos döntés volt. Úgyhogy nem tudom, képzeljétek el, hogy így kezet fogtok arra, hogy mit tudom én, hány 10 millió forintot kifizettek, úgyhogy ez nincsen meg nektek. És hogyha aláírtál egy szerződést, akkor onnantól kezdve az rajtad számon kérhető, és ugye van a foglaló, amit az ember bukhat. Tehát úgy nem tudom, tehát nem szívesen csináltam én sem, akkor sem. Nem csinálnám szívesen újra. Vagy egy másik példa, amikor mondjuk egy fiatal ember elkezd udvarolni egy lánynak. Ezen néhányan átmentünk. Ebben ugye benne van annak a kockázata, hogy az ember jó nagyot pofára esik. Nagyot pofára eshet. Lehet, hogy visszautasítanak. Nem kérdezek részleteket, de szerintem erről tudnának a jelenlevő apukák, férjek beszélni, hogy hány visszautasítást kaptak az életben. De mégis egy férfi ember megtanulja, nekem legalábbis ezt egy barátom így mondta, hogy férfi ember az pofára esik, föláll és megy tovább. Ettől férfi a férfi, ettől is. Pardon? A nők megbőgnek otthon. De meg általában az emberi kapcsolatok, ha az ember megnyitja önmagát, megnyitja magát a másik előtt, akkor sebezhetővé teszi magát. És van, hogy meg is sebzik az embert. És hogyha az embert esetleg megbántotta valaki, akkor mi ilyenkor az embernek az első gondolata az, hogy soha az életben többet nem fogok ilyet tenni. De tudjuk mindannyian, nem ez a válasz. Nem ez a megoldás. Mert az élet kockázattal jár, úgyhogy meg kell nekünk tanulnia ezt kezelni, ezt a kockázatot, együtt élni vele. Az életben folyamatosan kockázatokat vállalunk. Például, nem tudom, most gyerekeknek annyira nem releváns, de mondjuk aláírtuk egy szerződést. Egy általános szerződésekben manapság benne van, amit én nagyon nem szeretek, egy olyan passzus, inkább már többen van benne, mint ami nincs benne, amit úgy hívnak, hogy kártalanítás. Hogy én vállalom, hogy a mit tudom én milyen céget kártalanítom az ő káráért, tehát hogy az ő kárát fogom én kifizetni, és én ezt vállalom, Ilyen és ilyen esetben, és mit, egy cégnek milyen kárja lehet, hogyha most egy jó ügyvédet szerez, akkor nem tudom, hogy... Vagy... De ezt most már így minden szerződésben azt látom, hogy belerakják. Ilyen szabványos része. Volt olyan szerződés, sőt, kettő is eszembe jut, amit konkrétan nem írtam alá. Ezért, mert olyan volt, hogy én ezt nem vállalom. De tök jó a közlekedési példa. Ez is egy ilyen személyes sztori, hogy amikor megszereztem a jogosítványt, nekem az volt a furcsa, abba, hogy vezet az ember, hogy mennyibe kerül az autó? 8 millió forint, 6 millió forint. Én meg így beülök a volán mögé, és így megyek vele, és ehelyett mondjuk ezt csinálom, és 5 millió forint, hús, eltűnt. Tehát értékben eltűnt. Vagy mit tudom én, kicsit később lépek rá a fékre, meg izé, és milliók röpködnek. És mondom, te jó ég, de mondom, ha ezen gondolkozom, akkor én nem fogok menni autót. Tehát gyorsan ezt elfelejtettem, és tudomásul vettem, hogy ez így működik. De azért, ha belegondol az ember, ez tényleg egy ilyen nagyon kockázatos dolog, sokat kockáztat. De nem megyek bele a részletekbe, mondjuk repülés van, aki fél a repüléstől. Én, hál' Istennek, nem félek a repüléstől, ugye erre a jó hozzáállást többen is mondtátok, hogy mindenki piszokmázista azon a repülőn, amin én vagyok, mert az biztos nem fog lezuhanni, mert hogy Isten vigyáz rám. Ez a jó hozzáállás, de vannak, akik félnek a repüléstől. A következő gondolat, tehát az életnek része a kockázat, ezt akarom mondani. A következő viszont, hogy az a hozzáállás, hogy el akarjuk kerülni a kockázatot, ez minket kvázi valahol elérhetetlenné tesz Isten számára, hogy nem vagyunk igazán használhatók az ő számára. Ez az alapvető emberi hozzáállás, hogy el akarjuk kerülni a kockázatot, ez valahol a félelem. És ez minket valahol használhatatlanná tesz Isten számára. És mi használhatóak akarunk lenni Isten számára. Igaz? Emlékeztek, azt hiszem múlt vasárnap beszéltem nektek Pál apostolnak a megtéréséről is, Anániás. Amikor az Úr megszólítja Anániást, hogy Anániás mennyire ehhez a tarzuszi Saulhoz, és mennyire az Egyenes utcába, és ott imádkozik, és látja, mint egy Anániás nevű tanítvány oda megy, és ráteszi a kezét. És Anániás be volt rezelve. De Anániás odaadta magát Istennek. És elmondta, hogy Isten, félek, ez így biztos? És akkor igen, biztos, oké, te tudod, mit csinálsz, megyek és csinálom. Anániás is ott volt benne a félelem, de elérhető volt Isten számára. Isten, tehát ahhoz, hogy mi használhatóak legyünk Isten számára, ez a kulcs, hogy elérhetőek legyünk. Nem az, hogy szuper szentek legyünk, nem az, hogy a Bibliát kívülről tudjuk elejétől a végéig, nem az, hogy éppen aznap reggel szeretetben jártam, hogy mennyire, tehát nem a cselekedeteim, egyszerűen Isten azt használja, aki elérhető a számára. Ennyi. Hogyha elérhetőek vagyunk neki, akkor Isten használni fog minket. Kell ez a hozzáállás, hogy elérhető vagyok számára, és engedelmeskedek neki. Így tudok használhatóvá válni az ő számára. Aztán még egy gondolat. Ezek a kockázatok, amikről beszélgettünk, vagy beszéltünk, a félelem, meg a kockázat, ez nem ugyanaz a kettő. Nem szükségszerű, hogy az ember féljen attól, ami kockázatosnak tűnik. Nem szükségszerű, hogy féljen. A félelem is, ugye szokták úgy mondani, hogy az is hit, csak olyan negatív dologban való hit. Nem szükségszerű, hogy én azt várjam. A félelemnek a definíció egy rossz dolognak a várakozása, hogy én arra számítok, hogy az fog történni. Ez a félelem. Én azt tanultam munkahelyen az elmúlt pár évben, ugye, tehát kockázat, hogy igen, tudom, hogy ez a kockázat benne van, és eldöntöm, hogy akkor igen vagy nem. Dönthetek úgy, hogy igen. Dönthetek úgy, hogy vállalok egy kockázatot. Lehet így dönteni. Van ez a John Wimber nevű úriember, akit néha emlegettem nektek, ő a Vinyáz gyülekezeteknek a alapítója, 70-es évek, 60-as évek, nem tudom már mikor alapította. Ő neki van ez a mondás, amit a Watfordi gyülekezetemben rengeteget emlegettek, hogy a hit hitet úgy írod le, úgy betűzöd, hogy R-I-S-K. Faith is spelled R-I-S-K, tehát, hogy ha le akarod írni a hitet, kockázat szót fogod, risk szót fogod használni. Mit akart ezzel mondani? Az, hogy ha nincs benne kockázat, akkor nagyon hit sincsen benne. Ezek kemény mondatok. Ha nincsen benne kockázat, nagyon hit sincsen benne. És most kérlek, létessünk. Az ige pedig azt mondja, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmaz azokat, akik ők keresik. Ugye ez az ige szakasz, amire szoktunk utalni, hogy Istennek igazából a hit az, ami kell. És odaraktam még a Lukács 18:8-at, amikor Jézus azt mondja, hogy mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamar, valami példázatnak a vége. De ez a mondat után, mindazáltal, amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Ez a kérdés Jézus számára. Amikor majd eljön, talál-e hitet a földön? Szerintem most is érdekli, hogy van-e hit a földön. Egyébként van, hála Istennek van, ez az ő ajándékai munkája. De elénk tárja ezt a kérdést, hogy mi hiszünk-e? Pontos kockázat meg hit. A kockázat vállalás önmagában nem szül hitet. Jó, ezt szokták keverni. De a hit valahol magával fogja vonni a kockázatvállalást. Egy nagy, egész konkrét példa. Tudjátok rólam, hogy én Angliában csináltam utcai ilyen gyógyító missziót, Healing on the Streets. És ott volt ez a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy oké, akkor most már ne vegyem be a gyógyszeremet? Imádkoztatok értem, ne vegyem be a gyógyszeremet? És konkrétan van ilyen sztori, hogy lehet, hogy Healing on the Streets, vagy olyan más misszió volt, nem tudom már, de Amerikában történt, hogy valami cukorbeteg ezt megkérdezte, és mondták, hogy hit, hogy Isten meggyógyított téged, és nevet be a gyógyszert, illető meghalt, és beperelték. Beperelték a missziósokat, hogy ő tanácsuk volt. Tehát konkrétan nem tudom, hogy mi lett annak a vége. Hogyan válaszoljuk meg ezt egy ilyen kérdést? Mert ez már egy egész húsbavágó téma. Én azt látom, hogy az érett válasz erre, hogy én nem mondom meg neki, tehát, hogy én nem látok az ő szívébe, és belőle kell jöjjön az a hit, ami, hogyha ide elvezet, akkor tök jó. Tehát végső soron ezt nem mondhatom én meg neki, hanem akiért imádkozom, azt tudom mondani, hogy amiről meg vagy győződve, ami a szívedben van, azt cseleked. Én azt hiszem, hogy ez az érett válasz erre a kérdésre. Van, aki azt mondja, egyébként ez volt, amit nekünk mondtak ott az utcamisszión, hogy eszedbe ne jusson, ha meggyógyultál, menj el az orvoshoz, lesz róla egy papírod, akkor majd utána elhagyhatod a gyógyszert, ha az orvos azt mondja. Lehet így is. Lehet így is. Én egy fokkal érettebb válasznak gondolom azt, hogy ami a szívedben van. De pont erről beszélek nektek, hogy ez egy kockázat. Az ember mit csinál ezzel? Hogyan kezeli ezt a szituációt? Nem mindegy. Nem mindegy. És itt mennék tovább. Hogyan kezeljük a kockázatot? Hát tudd, hogy mit kockáztatsz. Én úgy fogalmaznám meg, hogy a legrosszabb, legnagyobb kockázat az ismeretlen kockázat. A legrosszabb az, amikor nem tudod, hogy miről van szó. Sőt, azt mondanám, hogy valahol bolondság nem ismerni a kockázatokat. Úgyhogy, ha nem vagy biztos abban, mit csinálsz, akkor ne kockáztasd azt, amit nem engedhetsz meg magadnak, hogy elveszíts. És itt jön bennél a gyógyszeres sztori. Ha nem vagy biztos a dolgodban, és mondjuk az egészséged vagy életedről van szó, ne kockáztass. Én ezt mondanám. Viszont, hogyha biztos vagy abban, amit csinálsz, akkor megteheted a te döntésed, vagy hogyha elég biztos, hogy benne. Ugyanaz, tehát néhány példa. Az ember mondjuk, hogyha műtőasztalra fekszik, kés alá fekszik. Tudom én azt, hogy milyen napja lesz annak az orvosnak, és hogy éppen, nem tudom, csuklik egyet, és szike megcsúszik, és tehát egy, van benne kockázat, nem? De az ember mégis azt gondolja, hogy jó, hát azért csak nem egy hentest fognak oda küldeni, aki azt se tudja, mit csinál. Tehát az ember, tehát én abból indulok ki, hogy hogyha szükség volna rá, és meg kéne engem műtsenek, szerintem olyan ember fog műteni, aki ért hozzá, és jó munkát fog végezni. Tehát, de miért? Ebben is van egy hit. Ebben is van egy kockázatvállalás. Vagy pedig a... Pardon? A pilóta is. Pontosan? Pontosan? Igen, igen, igen. Így. Vagy pedig az autóvezetésnél is ugyanez van, hogy az ember biztos a dolgában, és én túléptem azon. Igen, én már hiszem azt, hogy voltak már érdekes helyzetek, olyan még nem volt, hogy így csak így egyszer csak eltekertem a kormányt, és nem tudom, neki mentem egy fának. Tehát, hogy nyilván az ember, hogyha mondjuk fáj a fejem, rosszul vagyok, vagy bevettem egy gyógyszert, és oda van írva, hogy nem vetessél emelet, akkor nem nyilván átértékeli az ember, de alapból azt gondolom, hogy ez bevállalható kockázat. Mert elég biztos vagyok benne. Mi az, amitől elég biztos lehetsz egy kockázatnak a vállalásába? Az, hogyha egyszerűen hiszek Istennek, hogyha hiszek ő neki, ez is adhat nekem bizonyosságot, egyszerűen a hit. Isten azt mondta, hogy, és nekem ennyi elég. Meg a tapasztalat is. Az igének van egy olyan igazsága. Megtenni kérlek a következő. Péter pedig megnyitott a száját, és azt mondta, most értettem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, mondja Cornéliuséknak. Amikor rájön, hogy ó, itt egy római százados volt talán Cornélius, és semmi köze a hithez, semmi köze a zsidósághoz, és mégis Istenfélő ember, és Isten meghallgatja az imádságait. És Péter mondja ki ezt az igazságot, ami valahányszor olvasom mostában, így ledöbbenek, hogy az, hogy Magyarországon van egyház, valahol innen indul, mert ugye a pogány egyház, a nem zsidó kereszténység itt kezdődik, és Jézus kézi vezérléssel működteti itt a dolgokat, hogy ez pont így alakuljon, annyira tetszik. Isten nem személyválogató. Ez egy ilyen nagyon nagy igazsága az igének. Hogyha tudsz valamire találni egy precedenst, akkor Isten azt neked is meg tudja tenni. És kész arra, hogy megtegye. A legjobb precedens a saját életedben való precedens. Ha valamit Isten már megtett neked, akkor azt meg fogja tenni még egyszer. Hogyha meggyógyított engem valamilyen betegségből, akkor egy másik fajta betegség meg fogja oldani. Egyszerűen megtette, még egyszer meg fogja oldani. Ha meg pláne ugyanaz a betegség, akkor meg erre lehet alapozni. De akármilyen példát látunk, akár másik ember életében, akár az igében, Isten nem személyválogató. Ne, tehát olyan nincs, hogy a Jocónak azért, vagy a Bélának azért, Isten megtette, mert Béláról van szó, és Béla a kedvence. Nem. Nem. Hogyha Bélának megtette, nekem is meg fogja tenni. Isten nem személyválogató, és erre lehet alapozni. Erre lehet építeni, és lehet vállalni kockázatot. És a tapasztalat, hát végül is ez ugyanez, hogyha van mire visszanéznem, hogyha újra és újra valamin keresztül megyek, és látom, hogy ez a dolog működik, és Isten kiment belőle, vagy keresztül visz valamin, és megtart valamiben, erre az ember tud építeni, és már nem fog félni tőle jövőben. Egy gondolat a kockázatvállalás kapcsán, hogy hogyan kezel, hogyha valami új dologról van szó, akkor próbálna kicsiben kezdeni. Tehát mondjuk mielőtt, nem tudom, dupla tüdőtranszplantációról van szó, lehet, hogyha mondjuk valami apró izét műtéten keresztül mész, lehet, hogy az segíti a hitednek az épülését. Nyilván tüdőtranszplantáció akkor, ami az ember, hogyha muszáj, és helyzet van, de hogyha van olyan szituáció, hogy valamit kicsiben, kisebb kockázattal kipróbálj, mielőtt még nagyobbat válasz, az azt hiszem egy bölcs dolog, hogyha ezt csinálja az ember. Vagy ha mondjuk befektetésekről van szó, mint említette. Igen, igen, igen. Tehát mondjuk lehet, hogy ne egyből az összes pénzedet fektess valamibe, mert hogy ó, milyen jónak hangzik, lehet, hogy mondjuk egy kisebbet érdemes először, és akkor megnézni, most mi történik. és akkor hús eltűnt, ha, de akkor, ezért, akkor lehet, hogy nem kell a többit belerakjam. Viszont, hogyha ó, kérem szépen, itt valami történik, akkor lehet utána is többet. Kérhetném szépen a következőt. Malakiás 3:10. Azt mondja ott Isten Izraelnek, hozzátok be a raktáramba a tizedet mindenből, hogy legyen ennivaló házamban. Ezzel tegyetek próbára engem, ezt mondja a seregek ura, hogy megnyitom-e nektek az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok-e rátok. Ugyanitt van az, hogy megdorgálja Izraelt, hogy meglopták őt, meg stb. De mi van ebben az egyik szakaszban? Isten azt mondja, hogy tegyetek próbára engem. Azt mondja, hogy próbáljátok ki, nézzétek meg, hogy nem az lesz. Hozzátok be a tizedet, és nézzétek meg, hogy nem az lesz. Tegyetek engem próbára. Egészen elképesztő, hogy Isten ezt mondja az ő népének, hogy népem, én ezt mondtam, hogy ez így működik. Próbáljátok meg, próbáljátok ki. És így fog tört. Nagyon biztató és nagyon bátorító, hogy Isten ezt mondja, hogy ha valamit ő megígért, hogy ez úgy lesz, csináld, nézd meg, hogy tényleg úgy lesz-e. Meséltem nektek a történetét ugye a kipróbáláshoz. Van egy Lester Sumrall nevű úriember, mindegy, a bibliaiskolában emlegették, tehát hogy nem a bibliaiskolában tanított, mint valami misszióvezető, szerintem ő is amerikai úriember volt, aki világon sokfele járt, és az egyik tanításából ez a történet nagyon megragadott, hogy úgy érezte, hogy Isten Ausztráliába küldi, hogy ott hirdesse az igét, és nem volt semmi pénze, összejött valami pénz, amivel egy hajóútra be tudott fizetni, és úgy ment oda, hogy nem volt fittingje sem, elment valahova prédikálni egy gyülekezetbe, ahol mindenki azt hitte, hogy ó, megjött Amerikából a misszionás, biztos tele van pénzzel, úgyhogy senki nem adott neki pénzt, tehát hogy minek neki, hát úgy is van neki, hát azért jött ide, hogy sok pénze van. És akkor utána egy szállodai szobában éppen ott morgulott magába, hogy most mit csináljam, mert hogy senki nem ad neki pénzt. És ez az ő bizonyságtétel, azt mondta, hogy oké, uram, hogyha te azt akarod, hogy én most itt menjek, utazgassak és hirdessem az igét, akkor neked gondoskodnod kell erről. Úgyhogy, uram, én innen sehova nem megyek addig. Ha azt akarod, hogy én erre vonatra szálljak fel, ami nem tudom, hova megy, akkor valakinek ide kell hozni azt a jegyet. Az a jegy, akkor te küld ide azt a jegyet, mert anélkül én ki nem lépek innen. És ez volt a bizonyságtétel, hogy Isten szereti az ilyen imádságokat, amikor az ember megpróbálja Istent. És a történet hogy folytatódik, ahogyan az ilyen történetek szoktak folytatódni, valamennyi idő múlva kopognak az ajtón. És abból a gyülekezetből, ahol prédikált, jött valaki, és azt mondta, hogy ő úgy érezte, hogy Isten arra indította, hogy vegye meg neki ezt a vanátyját. Azt hiszem, John G. Lake-nek a bizonyságtétele volt az, hogy őt azt hiszem Dél-Afrikába ment missziózni, és kiment a hajóhoz, és beállt a sorba a jegyvásárláshoz, és egy fittingje nem volt. De Isten azt mondta, hogy ide fog utazni, és odaáll. És nem volt egy peták és sem, és áll a sorban, és oda jön hozzá valaki, miközben a sorban, hogy Isten azt mondta nekem, hogy ezt a pénzt adjam oda neked. Tehát ilyen történetek. Isten szereti azt, amikor azt mondjuk, jó, én csinálom, és Isten próbára teszem azt, amit mondasz. De Isten hitben gyönyörködik. És akkor néhány dolog Jézusnak a szolgálatából. Hogyan tanította Jézus az ő tanítványait? Ők hogyan vállaltak kockázatot? És mit kockáztattak? Hát nézhetnénk a következőt. Tehát itt van három történet. Szépen süt a nap, úgyhogy nem annyira látszik. A bal felső az melyik története? Pardon? Halfogás, igen. Csodálatos halfogás, oké. Okay. Jobb felső? Igen, pardon? Vagy a 7000? Hát, számoljátok meg, igen. Oké, az alsó? Péter a tengeren jár. Igen. Jó, oké, de ugye az elsőnél mit mondott Jézus Péternek? Péter, vesd ki a hálót, vesd ki a hálót, csak ennyit mondott neki. Péter mit kockáztatott? Azt, hogy akkor most megint meló, egész éjjel dolgoztam semmit, de Péter, hál' Istennek észnél volt, azt mondta, hogy a te szavadra megteszem, látjuk, mi történik. A következőnél megint egy ilyen szituáció, kockázat. Mi volt a kockázat? Hát végső soron az, hogy így ott van 50 ember, éhesek, oda megyek egy kenyér, odam az elsőnek az elsőt, és a másodiknak, bocs, már nincsen, odaadtam neki, vagy esetleg még a másodiknak ad, de többinek nem, és max hülyének nézik. Talán ez volt ebben a kockázat. De megtették. A harmadik esetben már egy fokkal keményebb dologról van, és egyébként ezek egymás után történtek időben. Miután azt hiszem az 5000 ember megvendégelése volt, utána mondta az Jézus, hogy jó, akkor menjetek át a túlsó partjára. A tanítványok megmondták, hogy Jézus, azokat a felhőket ott látod? Tehát, hogy azok ilyen viharfelhők is így erre jönnek. És Jézus kényszerítette őket, hogy már pedig menjetek át a túlpartra. Itt már mit kockáztattak? Hát itt bizony, itt már az forgott kockán, hogy belefúlnak a vízbe. De a tanítványok tanultak, és mentek. Ugye itt azt kellett megtanulniuk, hogy ha Jézus azt mondja, hogy menjél át a túlpartra, akkor én nem fogok közben megfulladni. Mert Jézus azt mondta, hogy én átmegyek a túlsó partra. De a tanítványok vállalták a kockázatot. Ami ott a piros lámpa villogott a fejükben, hogy nem, 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 nem. Pontosan, köszönöm szépen, igen, a viharjelzés ment a De kihúzták a villogó piros lámpát a konnektorból, és beszálltak a csónakba, és elindultak. Jézus eleinte velük volt, amikor csodák történtek, amikor tanította őket. Itt már nem volt egyből velük. Itt már az, hogy menjetek, én majd jövök, vagy valahogy majd találkozunk. A végén már nem volt velük. Szerintem ez is a tanítványképzésnek, a tanításnak a része, hogy először velük volt, aztán már nem volt velük. Legalábbis fizikailag, szellemileg velük volt, mint ahogyan velünk is itt van most szellemileg. Hogyan tudjuk megtanulni ezt a hitnek, ezt az aspektusát, hogy merjünk kockázatot vállalni? Megteheti ezt az ember úgy is, hogy egyszerűen csak Istennel jár, és Isten megtanítja neki személyesen. Én azt hiszem, hogy megtehetjük ezt úgy is, hogy ha valaki más hitben tud járni, úgyhogy az működik, és ezt látjuk magunk körül, vagy valahol, akkor nem szégyen tanulni a másiktól. Lehet akár itt horizonton belül, vagy akár valahol kívül horizonton kívül, bárki, hogyha valakinek az életében működik valami, érdemes megkérdezni tőle, hogy te ezt mégis hogyan csinálod. Ezt hogyan csinálod, és érdemes tanulni tőle. Azt hiszem Bill Johnson mondta azt, hogy ha szeretnék óriásokat ölni, akkor töltsek időt óriásölőkkel, és akkor ez így rám fog ragadni. És ebben nagy igazság van. És valahol itt fejezném be az üzenetet, hogy merjünk hinni, és ne féljünk. És merjünk kockázatot vállalni azért, hogy hitben tudjunk járni Istennel. Valahogy ennyi lenne, amit szerettem volna megosztani. Köszönöm.